Sábát traktátus 139-es lapjához felvezetően a 138-as lap aljára alján fogjuk kezdeni. Itt a tegnapi reggel a tanulás végén arról volt szó, hogy mi fog történni az idők végezetén, el fog-e felejtődni a Tóra Izraelből. Eljönne egy olyan pillanat, amikor a rabbik, a bölcsek teljes tudatlanságban fognak lenni, leledzeni, és a tanulmány példákat is mondott arra, hogy mi lesz ez a teljes tudatlanság, mik azok a halachikus vallási kérdések, amelyekről nem fognak tudni érdemben választ adni a bölcsek abban a időben, az idők végezetén, mielőtt a messiás eljönne. És ennek kapcsán mondja Rabbi Simon bar Yochai, Tanya Rabbi Simon bar Yochai, mer chas v'sholem sh'tishkachach Torah m'Yisrael. Rabbi Simon bar Yochai azt mondta, Isten ments, hogy azt mondja bárki, hogy elfelejtődjön, vagy majd el fog felejtődni a Tóra Izraelből. Hiszen írva van Mózes 5. könyvében, kilőszi sakák mi pizára, és soha nem fog elfelejtődni nemzedékeinek szájából. Nemzetségeinek szájából. Mi nem fog elfelejtődni? A Tóra. El a maani me káimi sajtatú le vák, és ezt vára sem laimcó. Akkor mit jelent az, amikor azt mondta Amos proféta, hogy majd ide-oda mennek, hogy keressék az örökkévaló vándorolnak, hogy keressék az örökkévaló szavát, de nem fogják találni. És hogy laimcó a lacha brura, misna brura, makimechot, nem fognak találni sehol egy egyértelmű választ kérdéseikre. Az egyik rabbi ezt fogja mondani, a másik rabbi azt fogja mondani, nem lesz egy homogén, egyértelmű, követendő tanítás. Tányira viszél is, mert Imre iszad, de is egyszerűen sztába iszba isz, alav, céljóba, de ikbe, de jön iszra. Azt mondta, hogy észben is, ha látod, hogy van egy olyan nemzedék, amiben nagyon sok a córesz, sok az üldöztetés, sok a fájdalom, sok a córesz. Mi lehet ennek az oka? Nos, nézd meg a bírákat, Izrael bíráit. Milyenek ők? Se kolpurani, se balaila, mert minden olyan fájdalom és nehézség, ami a világra jön, az amiatt jön, mert esetleg Izrael bírái nem hitelesen ítélkeznek. Ahogy írva a Miha könyvében, a 3. fejezetben, a 9. mondattól. Halljátok csak ezt Jákob házának feje is, Izrael házának vezérei, kik utálják a jogot, és mindazt, amit egyenes, eldörbítik. Ciont vérontással építik, és Jeruzsálemet jogtalansággal. Fejei vesztegetésért ítélnek, papjai díjért tanítanak, és prófétái pénzért jósolnak. De az örökkévalóra támaszkodnak, mondván, nem, de az örökkévaló közepünkben van, nem jön ránk veszedelem. Itt látunk ebből a mondatból, ebből a proféciájából Michának, hogy Cion és Jeruzsálem pusztulásának oka az a korumpálódása Izrael tanítóinak, rabbiainak, prófétáinak, papjainak. Ve saim hein élu se talubit hajnam, be misa amár be hajajlam. És gonoszak ők, ezek a vezetők, papok, proféták, rabbik, mert mind a mellett, hogy korruptak, még az örökkévalóra hivatkoznak mindeközben. Fihoch mévjákadus barchálém, sala és parinihoz, neked sala is a vérösebe adom, és ezért az örökkévaló 3 büntetést is ad nekik. A 3 bűnért, amit felsorolt Micha. Mi az a 3 büntetés? A Seba be Seichad is potu, hogy a fejei, mi az a 3 bűn, amit majd, amiről szó van, hogy fejei vesztegetésért ítélnek, papjai díjért tanítanak, profétái pénzért jósolnak. Mi az a 3 büntetés, amit kapni fognak? Se nem már lachem big lalchem cion szadete hares, ezért miattatok Cion mezővé fog felszántatni, Jeruzsálem romhalmazzá lészen, és a házának hegye erdős magaslatokká. Ez az a 3 büntetés, amit a 3 bűnért kapnak. Itt ugye mindig megjelenik a profétáknál a arányosság elve. Van bizonyos számú bűn, akkor azért bizonyos számú büntetés jön. Ha van egy valamilyen típusú bűn, akkor azért olyan típusú büntetés jön. Vének az Barha Másoski Nacionális Iszrael, Ácsi Jihlu Seiftim és Seitrim Rainim Iszrael. És nem fogja az örökkévaló visszavezetni az ő dicsfényét Izraelre, amíg meg nem válik a zsidó nép a gonosz bíráitól és rendőreitől. Se nem már, vagy Siva Yadi Alaich, ahogy írva van, és felét fordítom kezemet, és kiolvasztom mind dugals alakodat, és eltávolítom minden ónodat. Ugye? Ezt Ézsaiás proféta mondja, azt akar, úgy értelmezi itt ezt a Talmud, vagy Sivasöv Tárkébi Sajnóját Szájkébet Hila, ugye a végén azt mondja Ézsaiás, hogy de majd visszavezetlek, és ismét adok neked bírákat, mint azelőtt tanácsosokat, mint kezdetben. És akkor ebből arra következtetünk, hogy az, amiről szó van, egy kicsit költői megfogalmazásban, hogy a salak, meg az ónod, azok ki lesznek választva, és ki lesznek tisztítva, ezek a salak, és mindenféle rossz szemét, ez nem más, mint a gonosz és korrupt vezetők, és bírák, és rabbik, akik miatt Jeruzsálem és Izrael pusztul. Amárula, én Jeruzsálem, nivda elebizdaka, se nem már cíjönbe, mispad, ti padneves a elebizdaka. Akkor eddig beszéltünk arról, hogy miért pusztul el Jeruzsálem és Izrael. De mivel lehet újjáépíteni Jeruzsálemet és Izraelt? Én Jeruzsálem, nivda elebizdaka, csak is a jótékonysággal, az adakozással. Ahogy írva van, ugyancsak Ézsaiás könyvének ott a folytatásában Cion jogáltal váltatik meg, és megtérő igazság által. Ugye az igazságként fordítja itt a cedaka, ugye a cedek az igazságot jelent, lehet úgy is érteni, hogy a igazság által váltatik meg, az, és lehet úgy is érteni, hogy a jótékonysággal váltatik meg. Amarav papa i batlije hiri, batliam gusi. A papa ennek kapcsán azt mondta, hogy ha Izrael népéből kivesznének a magamutogatók, akkor ki fognak veszni majd a bűnrehajtók is. Tehát azok, akik bűnbe viszik a népet. A magamutogatás és a bűnbekerülés, vagy bűnbevivés, az egytőről fakad. I batlé da jani, batlé gzeripti. Hogyha megszűnnek, ha kivesznének Izraelből a korrupt bírák, akkor ki fognak veszni a gonosz csendőrök is. Vagy tehát azok és itt most ugye ez, itt arra vonatkozik azokra, és talán ezért mondjuk a magyar kontextusban a csendőr az a legjobb példa, vagy a legjobb fordítás ennek. Itt azokra a nem zsidó csendőrökre van szó, akik fájdalmat és nehézségeket és kínzásokat végeznek a zsidókon a diaszpórában. Mi az oka annak, hogy ezek vannak? Az, hogy a zsidók között is azok, akik hatalommal bírnak, akik vezetők, akik bírák, azok ugyancsak korruptak. Ugye megint ugyanaz a gondolat jön vissza, hogy a büntetés az mindig a bűn tükörképe, mindig a bűnnel arányos, nem csak mennyiségében, hanem minőségében is. És ez a minőségi arányosság, vagy párhuzamosság, ez különösen azért fontos, mert a büntetésnek mindig az a célja, hogy az embernek fölhívja a figyelmét arra, hogy valami nem stimmel, és megtérjen, jótra térjen. Ez olyan, mintha valami nem stimmel a testünkkel mondjuk, valamilyen betegségünk van, akkor általában ott szokott fájni, ahol a betegség gócpontja található. Tehát, hogyha fáj a fejem, akkor feltehetően nem a kisujjam tört el, hanem ha kisujjam tört el, akkor a kisujjam fog fájni. A büntetés minőségéből megtudhatjuk, hogy mi a bűn. Hogyha azt látjuk, hogy a zsidó népet a hatalom emberei, a külső hatalom emberei kínozzák, fájdalmat okoznak neki, szóresz van, akkor feltétlenül a zsidó vezetőkkel van baj, spirituálisan. Én batli, je hiri batli, ame gusi, honnan tudjuk azt, hogy ha majd elvész a... honnan tudjuk azt, hogy ha kivesznek a magamutogatók Izraelből, akkor ki fognak veszni a bűnre késztetők is Izraelből. Ahogy írva van az előbb, olvasottakban, hogy majd kiválasztom, kiolvasztom, mint luggal salakodat, és ez a salak, ez egy másik kontextusban arra vonatkozik, akik bűnre hajtják, kifejezetten a bálványimádás bűnére hajtják a zsidó nép tagjait. I batli da jani batlik ziri pati, de szív helyszíra sem is patáig, pino oivich. A második mondás pedig, hogyha ha kivesznének Izraelből a korrupt vezetők és bírák, akkor a külső hatalom csendőreinek kínzásai is megszűnnének. Ez pedig Cfánja proféta 3. fejezetében olvasott, Hészira semmispatáich pinaiváich, az örökkévaló elveszi majd bíráidat, és elveszi ellenségeidet, idézetből van referálva. Amarában Málai, Misumrábi Lezebrám, Simon, Májdik szív, Savára sem, Mátere, Saim, Sejvet, Moislim. Miért van az írva Ézsaiás könyvében, eltörte az örökkévaló a gonoszok botját, az uralkodók veszélyét. Savára sem, Mátere, Saim, eltörte az örökkévaló a gonoszok botját, Élo Adajonim, Sem Nászum, Makkele, Hazanejen. Kik azok a gonoszok, akiknek a gonoszok botját? Miről van itt szó? Ez nem más, mint azok a korrupt bírák, akik a jegyzőiknek a hatalma botjaivá váltak. A gonoszok azok a jegyzők, a bírák azok a botjaivá váltak ezeknek a jegyzőknek. Tehát magyarul azok a vezetők, azok a bírák, akiknek vezetőként kellene fellépniük, és ehelyett mások kezében mások mozgatják őket a háttérből, és korruptakká váltak. Már zutra amár élőtal midek a hamim se lamámdim hilchös cibur, ledá jané bur. Kik ezek a gonoszok botjai? Már zutra szerint ez nem a korumpálódott, és háttérből különböző beláthatatlan érdekeken által mozgatott vezetők, hanem ezek azok a rabbik és azok a bölcsek, akik olyan embereknek tanítanak a közösséggel kapcsolatos, a közösség vezetésével kapcsolatos tanításokat, akik alkalmatlanok, buták, és nem képesek, nem lesznek képesek a vezetői szerepre. És ezzel kinevelnek egy olyan nemzedéket, egy olyan vezetői nemzedéket, akik teljesen rossz irányba fogják vinni a zsidó népet. Amreb lazemen malaim sumreis lakis, majdik szív ki kapéhem ni gajnu, Bedom, vezbei széchem, bev avonyszív széchem, dibru seker, losenchem, avlote hege. Miért van az írva, ugyancsak Ézsaiás 59-es fejezetében, hogy mert kezetek bepiszkolódott a vérrel, és ujjaitok pedig bűnnel, szájaitok ajkai hazugságot beszélnek, nyelvetek pedig igazságtalansággal forog. Mit jelent az, hogy kikább péhemni gajlubedom? Mit jelent az, hogy a kezeitek vérrel piszkolódtak? Éludájoni, ezek azok a bírák, akik bűnösen igazságtalan döntéseket, ítéleteket hoznak, és ezért mint virtuálisan összevérezik a kezeiket. Vávain átszbői széchenbe avain, ujjaitok végei pedig a bűnben vannak, ezek nem mások élő széfredájoni, ezek azok az írnokok, jegyzők, akik hamis szerződéseket gyártanak. Szívszó, hogy széchem dibrus seker, az ajkaitok hazugságot beszélnek, ezek pedig azok a ölcheáda janim, azok az ügyvédek, akik hazug érvekkel érvelnek. Ugye ez érdekes különben, ölcheáda janim, szóval már az ókorban is, a Bézdinnél, a bíróságon voltak ilyen önkedajonim, ilyen a különböző feleket segítő ügyvédek, akik segítettek az ügyfeleknek. Mai napig létezik, tehát a vallási bíróságoknál van ilyen fogalom, olyan ügyvéd, aki nem dájon, nem bíró, hanem az adott ügyfelet karolja föl, és a halachikus jogot annyira ismeri, hogy ügyvédként tud fellépni. összevizeztem. Oké. Ha már itt a korrupcióról van szó, és Rabbi Yitzchak, mint a Lea mondásairól, akkor itt egy másik mondását is idézi a Talmud, egy olyan mondását, ami nem kapcsolódik az előző témákhoz. Amarában Málai Misum, Rabbi Yitzchak, mint a Lea. Mi jöjjön se pérés jöjjszepe, havlai tám, tám jáin. Attól a naptól fogva, hogy József szétvált testvéreitől, nem kóstolt Ajka bort. Távol tartotta magát a bortól. Ahogy írva van, abban az áldásban, amit Jákob a gyermekeinek adott, Mózes első könyvének a végén, azt mondta, atyád áldásai meghaladták az én szüleim áldását, egész az örök halmok határaig, szálljanak József fejére, feje tetejére, testvérei koszorúzatjának. És akkor itt ez a mondat, ugye, amit itt úgy fordít, hogy testvérei feje tetejére testvérei koszorúzottjának, ez a koszorúzottja, ez a nezir echav, mint itt a fordításban koszorúzottjának fordít, de a nezir az aszkétát jelent. Azt, aki megvonja magától a földi élet örömeit, elsősorban például a borfogyasztást. És ebből azt mondja, a Talmud itt látjuk, hogy József úgy gyászolta mindazt, ami történt közte és a testvérei között, hogy onnantól fogva, hogy a testvéreitől szétvált, hogy a testvérei bedobták abba a bizonyos kútba, gödörbe, onnantól fogva tartózkodott a borfogyasztástól. Rebbi Jöjszi Bárab Hanini Amár, Áf Hén Lőj Tám Utám Jáin. Nih Szim Istő Iskörő Imoj, Mikláld Ád Ha Ida Andaj Háve Sikrusz. Rebbi Jöjszi Bárab Hanina szerint nem csak József gyászolta ezt az esetet, hanem a testvérei is, akik ugyancsak nem ittak bort, tartózkodtak a borfogyasztástól, onnantól fogva, hogy elkövették bűnüket. Honnan tudjuk, hogy ez így van? Hogy mert amikor ugye megint találkoztak Józseffel, mint Egyiptom alkirályával, és József vendégül látta őket otthonában, akkor azt mondja a Tóra, hogy ittak együtt vele, és berúgtak. Ittak és berúgtak együtt vele, az arra utal, hogy ugyanúgy, ahogy ő nem ivott és nem rúgott be azon a sok éven keresztül, amíg nem találkoztak, ugyanígy voltak ők is. Idach, Sikrusz, Udellaj Hávasti, amit a Háva. Másik vélemény szerint inni ittak bort, kóstoltak bort, csak nem rúgtak be. És ez volt az, amiben hasonlóak voltak Józsefhez. Van már a Malai Bishár, Ebra Ácho, Szamach be Libaj, Zahar a Chaisnem Mispatal Libaj. És ha már itt Rabbi Malai tanításáról van szó, akkor egy utolsó tanítás, ami ugyancsak nem kapcsolódik az előzőkhöz. Amikor Áron fogadta Mózest, aki visszatért Midjánból, hogy a zsidókat kivezesse Egyiptomból, akkor Isten azt mondta Mózesnek, majd fogadni fog téged, látni fog, és örülni fog a szíve. Ennek az érdemében, hogy Áron, aki idősebb testvére volt Mózesnek, mégsem volt féltékeny Mózesre és Mózes kiválasztottságára, Zachar, Chaisnem, Mispatal Libaj, és a szívében örült Mózesnek, eznek az érdemében érdemelte ki, hogy ő lett a főpap, és a Hosen, a mellvért dísz, a főpap gyönyörű mellvért dísze az ő szíve fölé került. Ha a szíve örült, akkor a szíve fölé került a dísz. Ugye itt mindvégig különben az arányosság elvéről beszélünk, ugyanúgy, hogy a büntetések kapcsán is erről volt szó, most is erről van szó, hogy amilyen a bűn, olyan a büntetés, amilyen az érdem, olyan a jutalom. Oké, most visszatérünk különböző korábban tárgyalt kérdésekhez. Elsősorban, hogyha visszaemlékszünk, akkor itt a sátorbontás volt a tegnapi halachikus kérdés. Milyen sátrat lehet bontani szombaton, milyen sátor számít már építésnek. És itt ugye hosszasan tárgyaltuk a kila kérdését. A kila ugye az a ifjú házaspár ágya fölötti baldahin, menyegzői baldahinnak a kérdése, hogy ez minek számít. És ennek kapcsán mondja a Tóra, vagy a Talmud a következő esetet. Salchulei bnei baskár le lévi. Lévitől Baskár közössége a következő kérdést tette föl. Kilamáhu. Három kérdést is föltettek. Kilamáhu. Mi a helyzet az esküvői balda, vagy a menyegzői baldahinnal, amit a ifjú pár ágya fölé feszítenek ki? És itt különben nem csak a, ahogy ezt korábban tudtuk, itt valójában nem csak a ifjú párnak a ágy baldahinjáról van szó, hanem bármilyen ágy fölötti baldahinról. Ksusszabe kármomáhu. Mi a helyzet, egy következő kérdés, hogy a tilos a egybevetés, a kevert vetés, tilos a szöllőbe valamilyen más növényt vetni. Mi a helyzet a komlóval, ami, ha jól értem a kérdés, az, hogy ez a komló, ez egy bokron nő, és ez nem világos, hogy az a bokor, az zöldség vagy gyümölcs. A bokor jellege miatt nem világos, hogy a komlót zöldségnek vagy gyümölcsnek kell tekintenünk. Ugye miért fontos kérdés ez? Mert a szöllőbe való kevert vetésnek a tilalma az csak akkor tilos, hogyha a szöllőbe valamilyen zöldséget, valami földön növő növényt vetünk. Hogyha gyümölcsös fát vetünk, ültetünk, akkor az nem számít kevert vetésnek, mert az nem vetés. A kérdés az, hogy a komló, ami valahol középen van a fa és a vetés között, vagy a zöldség között, az minek számít? A harmadik kérdésük pedig az volt, mézbe jöjjön több máhú. Mi a helyzet az ünnepen meghalt holttesttel? Ugye beszéltünk róla korábban, hogy a holttest mukce, és ezért nem szabad vele szombaton tulajdonképpen semmit csinálni. Nem lehet mozgatni, nem lehet vele semmit csinálni, kivéve azokat a dolgokat, amiket már részletesen végigvettünk, hogy milyen módon lehet megakadályozni, hogy méltatlan helyzetben, méltatlan állapotban kerüljön a holttest. Itt nekik az volt a kérdésük, hogy ünnepen mi van, és itt majd látni fogjuk, hogy elsősorban azért volt ez kérdés, mert a diaszporában, amikor már az ünnep kétnapos, ott azért már nagyon, és ugye tehát a holttest fekszik két napon keresztül, akkor az már igencsak elkezd méltatlan állapotba kerülni. Tehát ez volt a három kérdésük. Ada azil nach nafsei de lévi, amikor megérkezett a három kérdés Lévihez, mire megérkezett hozzá a kérdés, már meghalt Lévi. Amar Shmuel le Rav Menashe, ichak mi az slach leju? Erre azt mondta Shmuel, amikor megtudta, hogy mi a helyzet, hogy hát, hogyha bölcsebben jártak volna azt mondta Shmuel Rav Menashe-nak, hogyha te bölcs vagy, akkor te tudsz válaszolni erre a három kérdésre. Lévi ugyan már nincsen, ő már nem tud erre a kérdésre válaszolni, de te tudnál válaszolni. Erre Rav Menashe visszaküldte a választ a három kérdésre. Mi volt a válasz a három kérdésre? Nézzük sorba. Salach leju, kilach a zárnál koncede, kilach velem a cinualcát hete. Ami a baldahint érinti, nos, megnéztük az összes körülményt, és nem találtunk semmi olyan körülményt, ami az bizonyítaná, hogy lenne bármilyen móda, hogy meg lehetne engedni ennek a ágy fölötti baldahinnak a kinyitását vagy leszedését szombaton. Vagy lislach léuket, de rámi bármihez kellett. Talán, azt kérdezte, most hát, hogyha ezt miért mondja, hogy nem lehet megengedni, amikor tegnap azt tanultuk a 138-as oldalon, hogy egy félkész baldahint azt föl lehet húzni. Ugye a félkész baldahint azt jelenti, hogy már ki van, rá van téve a keretre, vagy a madzaggal, vagy már rá van fűzve. Miért nem mondta azt erre a kérdésre válaszul Baskár lakosainak, miért nem üzente azt, hogy ilyen mód van lehetőség arra, hogy megengedjük az ilyen baldahinnak a kifeszítését. Erre azt mondja, a Talmud le fíjse inna bné tajra. Azért, mert ők alapvetően tudatlan népség voltak, és hogyha adtak volna, vagy adott volna rá, mert násja, egy ilyen engedmény nekik, akkor a végén nem tudták volna, hogy mi az engedménynek az oka, és összekeverték volna más szabályokkal és más szituációkkal, és a tilalmakba is belecsúsztak volna. Ez volt tehát az első kérdésre a válasz. Lislach leu, kedrabi tárfen, de tánya ksusszabe kármói buva. A második kérdésre az volt a válasz, hogy a komló a szöllőben az igenis kevert vetésnek számít, Erre a Talmud hasonlóan az előző kérdéshez megkérdezi, hogy Lislach Leo Kedrábi Tárfani, Tánya Kisus Rábi Tárfani, mert én ki lánybeke helyekelem, ha Hami Mömin ki lánybeke helyekelem. De Kaimanon, Kola Mekel Barec, a Lachka Moiszebe Hucla Arec. És ugye mi volt az a, azt mondja a Talmud, hát ezt hogyan mondhatod, hogy a kiláim, hogy a komló, amit a szőlőbe vetettek, az nem szá, az, az kevert vetésnek számít, amikor azt tanultuk egy brájtában, hogy valójában ez egy vita Rabbi Tárfon és a bölcsek között. Rabbi Tárfon azt mondja, hogy a komló az fának tekintendő, és ezért nem számít kevert vetésnek a szőlőbe vetése. A bölcsek pedig azt mondják, hogy igenis kevert vetésnek számít. Most ugye azt kell tudni, hogy a kevert vetés tilalma, mint a legtöbb mezőgazdasági vallási előírás, ez mind a Szentföldre, Izraelre vonatkozik. Bizonyos dolgokat a diaszporában is bevezettek a bölcsek, annak érdekében, hogy ne felejtődjenek el ezek a szabályok abban az időben, amikor a zsidók a diaszporában élnek. Most ettől függetlenül az az előírás, hogyha van egy olyan mezőgazdasági szabály, amivel kapcsolatban vita van Izraelben, akkor a Izraelen kívüli, a diaszporában való érvényesítésében ennek a szabálynak a megengedőbb véleményt veszük figyelembe. És itt is Izraelben, a Szentföldön vita volt arról, hogy a ksusz, azaz a komló, az fának számít, vagy zöldségnek számít. Rabbi Tárfon azt mondta, hogy fának számít, és ezért nem számít kevert vetésnek, hogyha azt a szőlőbe vetjük. Akkor ezt a szabályt, ezt érvényesíthetnénk a diaszporában, és lehetett volna azt a választ adni Baskár lakóinak, akik a diaszporában, Babilóniában éltek, hogy ez nem számít kevert vetésnek. Erre megint csak az a válasz, le fise innen bétnajra, mivel Baskár lakói tudatlanok voltak, ezért, hogyha egy ilyen engedményt adnánk nekik, akkor megint csak összekevernének mindenfélét, mindenféle mással, nem értenék, hogy egy engedménynek, vagy egy tilalomnak mi az értelme, mi a célja, mi az alapja, és a végén bűnbe esnének. Machriz Rav Hai Mande Bajle Mizrak Suszabe Kárma Lizra. Ráv azonban nem értette ezzel egyet, és Ráv kijelentette, hogy az, aki a szőlőbe el akar ültetni komlót, az ezt megteheti. Ráv Amram Hasida men Nagide Lajú. Ráv Amram Hasida az ezt tiltotta, sőt, botütéssel büntette. Ráv Mesársa Jajvle Prutale Tinak Nachriv Zarele. Ráv Mesársa pedig egy középutas megoldást választott. Mit választott? Ugye ezek mind olyan bölcsek voltak, akik a diaszporában, Babilóniában éltek. És a Sársa úgy gondolta, hogy valójában ez megengedett, ahogy ezt Rav Menashe is mondta, mert a komló az nem zöldség, hanem gyümölcs. De azért, hogy ne legyen félreértés, ezért megkérte egy nem zsidó vallású kiskorút, és azt mondta, ő ültesse el. Miért? Hogy azért távol tartsa magától ezt a problémát. És ezzel oldotta fel a problémát. Erre azt mondja, Talmud, miért kellett adni, miért egy nem zsidó vallású kiskorúval kellett ezt megoldani? Ugye, hogy megoldhatta volna egy zsidó vallású kiskorúval. Ugye a kiskorúakra eleve nem vonatkoznak a szabályok, tehát hogyha így akarta magától a felelősséget, vagy a felelősség látszatát eltávolítani, mert valójában úgy gondolta, hogy ezt amúgy ő is megtehetné, akkor ezt megtehette volna, adhatta volna egy nem zsidó kiskorúnak is. Azt mondja, a Talmud, Asszile Misrach nem akarta nevelési szempontból, mert azt a kiskorú nem értette volna ennek az egésznek a hátterét, és azt gondolta volna, hogy azt, ami tilos, azt a nagyok a kicsikkel, a gyerekekkel oldják meg. És ez nevelési szempontból nem lett volna jó. Erre azt mondja a Talmud, hogy Litein La, jó, akkor miért kellett egy nem zsidó kiskorúval, lehetett volna egy nem zsidó vállású nagykorúval ezt a problémát feloldani, akire ugyancsak nem vonatkoznak ezek a szabályok. Azt mondja, a Talmud, az azért lett volna helytelen, mert aki látja, az nem tudja pontosan, hogy ki kivel van, és hogy zsidó vállású, nem zsidó vállású, és a végén azt gondolták volna, hogy ez egy teljesen megengedett dolog, és ezért nem akarta ezt a látszatot, és el akarta kerülni. Nos, nézzük a harmadik kérdést. Mi volt a harmadik kérdés? Az, hogy ünnepen el lehet-e temetni egy halottat. Mész, salach leju, mész, löjsz aszkubaj, löjjuhu dain, ve lajár maain. Löjjbe jömtöv risein, ve löjjbe jömtöv séni. Azt mondta nekik, azt a választ adta Báskár lakóinak Rav Menashe, hogy a halottat, ugyanúgy, ahogy mi is korábban tanultuk, egyáltalán nem lehet mozgatni, és nem lehet eltemetni, sem akkor, hogyha az ünnep első napjáról, sem akkor, hogyha az ünnep második napjáról van szó. Hogy értsük itt, miről van szó. Ugye körülbelül a... a harmadik század környékén lett létrehozva és megalkotva a ma is használt zsidó naptár Hillel által. Nem a Misna Hillelje, hanem egy későbbi Hillel által. És ebben a naptárban az egyik különlegesség az az volt, hogy bevezették a diaszporában az ünnep második napját. Mi volt ennek az alapja? Az, hogy korábban, amikor nem volt egy fixen megalkotott naptár, hanem a hónapokat, azt mindig a holdújulás alapján jelentették ki. A holdújulás pedig eshet a hónap 29. napjának a végére, vagy a hónap 36. napjának a végére, mert ugye 29 és fél nap, amíg a hold megkerüli a Földet, és megújul. Ezért a diaszporában nem mindig jutott el a hír, hogy mikor van új hold, és, vagy mikor volt új hold, mikorra hirdették ki az új holdat, és ezért az ünnepet a biztonság kedvéért két napot tartották. Amikor meg lett alkotva a fix naptár, ami csillagászati számítások alapján lett fölépítve, és különböző más szempontokat is figyelme vettek, akkor onnantól fogva ez a szempont ez megszűnt, de mivel több száz éven keresztül a diaszporában hozzászoktak, hogy az ünnepek kétnaposak, ezért a rabbik elrendelték, hogy ennek emlékére ezt a szokást megtartva a diaszporában az ünnep mindig legyen kétnapos. Az mindig az ünnep első napja a valódi dátum, és a második napja a pótdátum. Most a második nap akkor ezek szerint egy rabbinikus előírás. És azért fölmerülhetett volna, hogy az ünnep második napján bizonyos dolgokban könnyelműebben lehessen eljárni. Így például engedékenyebbek lehetnénk a halott eltemetésének a kapcsán, és erre mondta azt Rebbe Nashe, hogy semmifajta ilyen jellegű engedményt nem szabad tenni, sem az ünnep első napján, sem az ünnep második napján nem lehet eltemetni a halottat. És ezzel kapcsolatban azt kérdezi a Talmud, énivel amárem Jehuda bár Silas amárem ászi, uvda hával bebékne nista, de maj. Azt mondta Rebbe Jehuda bár Silas, volt egy konkrét eset Maon városában, ahol a zsinagógában volt egy valaki meghalt, és ott feküdt a holttest, és mindez mikor történt, hogy Jöntör Szamukhla Sábesz, egy szombathoz közeleső ünnepnapon történt mindez, vagy a Dána Imilefa Nea Imilacha Rea, nem emlékszünk, nincs meg pontosan a feljegyzésben, hogy ez egy pénteki ünnepnap volt, vagy egy vasárnapi ünnepnap volt, ve azt mondja, Kámid Rabbi Jöjjön, és Rabbi Jöjjön azt pászkanolta, amár lejjé szászkubéján mamin, hogy ezt akkor nem zsidó vallásúakat kell megkérni, nem zsidó vallásúakat kell megkérni, akik el tudják temetni, ugye? Mert nem akarták, hogy méltatlan helyzetben kerüljön megint csak a halott, hogy több napon keresztül gondozatlanul ott feküdne a holttest, akkor elkezdene büdösödni, és ez méltatlan lenne a halottal szemben. Tehát akkor látjuk, hogy bizonyos körülmények között mégiscsak lehet ünnepen a holttestet temetni. Van már Rava, Mézbe jömtöv Rishanyi, Szászköbe jömtöv Séni, Szászköbe jömtöv Séni, Szászköbe Yisrael. Vagy Filubi jömtöv Séni, és Rasa Sana. És azt is mondta Rava, hogyha valaki ha kétnapos ünnep van, és valaki meghalt az ünnep első napján, akkor az ünnep második napján meg kell kérni a nem zsidókat, hogy temessék el, mert annyira méltatlan lenne a halottal szemben. Ha pedig még súlyosabb a helyzet, és úgy nézett ki a dolog, hogy volt egy szombat, és azt követte egy kétnapos ünnep, akkor ha szombaton halt meg, akkor az ünnep második napján már annyira méltatlan a helyzet, hogyha nem találunk nem zsidókat, akik eltemessék, akkor még egy zsidónak is meg lehet szegni az ünnepet, annak érdekében, hogy eltemesse a halottat. És ez olyannyira erős szabály, hogy a filu jömtöv sén is erős a sanam, a senkénbe bejca. És ez olyan erős szabály, hogy még rossosan a második napján, az új év második napján is ez a szabály áll, hogy még egy zsidó is foglalkozhat a halott temetésével, hogyha ez egy szombatot követő kétnapos rossosana volt. Ami nincs így, az ünnep első napján tojt tojással. Akkor először is tisztázzuk, hogy mi az, hogy az ünnep első napján tojt tojás. Ugye az ünnep napon tojt tojás, az mukce. Miért? Mert nem létezett még az ünnep előtt. És ezért nem szabad használni és megenni az ünnep napján. De ha az ünnep első napján tojódott a tojás, akkor a második nap már meg lehet enni. Miért? Megint csak azért, mert a második nap az már egy rabbinikus előírás, és ezért kicsit könnyelműebben, vagy nem könnyelműen, engedékenyebben járhatunk el. Igen ám, de egy olyan ünnepnap van, amikor a kétnapossága az ünnepnek, az egy sokkal szigorúbb kétnaposság, mint az összes többi ünnepnél. És ez pedig Rosh Hashanának az ünnepe. Ugye Rosh Hashana kétnapos, és különben ez az egyetlen ünnep, ami Izraelben is kétnapos. Miért kétnapos Rosh Hashana? Azért, mert ugyancsak nem tudjuk, hogy mikor lesz az újhold. Most a különbség az, hogy Rosh Hashana az maga az újhold napjára esik. És ezért a rabbik azt mondták, hogy a Rosh Hashanát azt mindenütt kétnaposan kell tartani, még Izraelben is, mert amikor elkezdődik a nap, nem tudom, hogy tegnap este megjelent-e a hold, mert jöhet bárki és jelenthet, hogy megjelent, de amíg nem jött meg a tanú, aki bizonyítsa, hogy megjelent a hold, én nem, még egy szafégre, kételyben vagyok, hogy most akkor új hold volt, vagy nem, új év van-e, ünnepe van-e, vagy nem. És ezzel a rabbik azt mondták, hogy ezt a két napot egy hosszú napnak kell tekintenünk, mert innen jön eredetileg a kifejezés, jaj, már richta, innen jön az a kifejezés, hogy hosszú nap, amit manapság a Jom Kipurra szoktak használni, de az igazából a rossosan a 48 órá, 49 órájára vonatkozik, arra a két napra, ami egy hosszú napnak tekintek. És ezért, hogyha tojta a tojást a tyúk Rosh Hashana első napján, azt nem lehet megenni a második napon sem, mert az igazából egy napnak tekintető. De a halott esetén az első nap és a második nap között mégiscsak van különbség, és még Rosh Hashana napján is van különbség. Tehát, hogyha a halott szombaton halt meg, akkor Rosh Hashana a második napján egy zsidó is eltemetheti, ugyanúgy, mint az összes többi ünnepnapon. Ebben a kérdésben megengedőbbek vagyunk. Mit mond a Tóra? Mit mond a Talmud? Akkor miért nem mégsem ezt a választ adta Baskár közösségének Rabmenásia? Azért, mert megint csak ugyanaz a válasz, mert tudatlan közösségről volt szó, és abban azt gondolta, hogyha egy ilyen engedményt ad nekik válaszul, akkor ők már nem fognak különbséget tudni tenni különböző speciális esetek között, és olyan esetekben is engedékenyen fognak eljárni, ahol erre semmilyen alapjuk, semmilyen bázisuk nem lenne. Amarav avim barafuna, amarav chama barguria, mi szátef adom bekila, ube kaszko szeho, mi jöjjtszerűen suszer rábim, ve énoha is, és térjünk vissza a baldahinhoz. Ugye a baldahin, ami az ágy fölött van, az most eddig abban a szempontból tárgyaltuk, hogy szabad-e a baldahint kifeszíteni az ágy fölé. Egy másik kérdés, a baldahinnak az anyagát szabad-e magamra venni, és ruhaként kimenni vele az utcára. Annak ellenére, hogy ennek a baldahinnak a sarkaiban vannak mindenféle madzagok, amelyekkel felkötik az ágy tetejére, akkor ezeket a madzagokat vivésnek tekintem-e, vagy sem? Ugye a tilos az utcán vinni szombaton, akkor ez kimeríti a vivés tilalmát, vagy sem? Mit mondott Rav Avin, Rav Chama bar Gurja nevében? Hogy nem, ez nem nincs probléma, ezt lehet vinni szombaton az utcán. Májsna mi de Rav Huna, de Amar Rav Huna, Amar Rav, ha jöjjtsz, hogy tál is, én nem ötszú jetszesz ki, a haszabe sábe szhájf hátosz. Erre azt mondtam, hogy igen ám, de ez egy probléma. Miért? Mert van egy ellentmondásos brájta, amelyik azt mondja, hogyha van egy taliszom, aminek a négy sarkán kellene, hogy legyen a cicesz szemléltető rojt. De nincs a négy sarkán rajta, hanem csak három sarkán van rajta. És ezért a cicesz micváját nem teljesítem, mert amíg nincs mind a négy sarkán rajta, addig nincs teljesítve a cicesznek a micvája. Akkor mi a helyzet, ha ezzel kimegyek szombaton az utcára, és azt mondta Ráv, hogy akkor a rojtokat olyan, mintha vinném, és ezzel megszegem a köztövetem való vivésnek a tilalmát. Mi a különbség a talis rojtjai és a baldahin madzagjai között? Azt mondja, a Talmud cicisz legábbi talis hasivi, loj batli. Hani loj hasivi batli, azt mondja, nagyon egyszerű a különbség. A talisnak a rojtjai azok fontos, feltűnő, számon tartott rojtok. És ezért az nem lehet azt mondani, hogy az alá van rendelve a talisznak magának. És ezért, hogyha a micvát nem teljesíti, de ott van, szép, ugye abban időben még kék festékkel megfestették az egyik rojtot, ráadásul olyan feltűnő, akkor az olyan, mintha azt vinném. Viszont a baldahinnál a madzagok azok alá vannak rendelve a magának a baldahin anyagának, és ezért nem figyelek rájuk oda, és ezért az nem számít vivésnek. Ugye ez a helyzet, ha már erről van szó, mondjuk egy olyan felsővel, aminek van egy ilyen kapucni, a kapucnis felsővel, aminek vannak mondjuk ilyen kilógó madzagjai. Ha nem is kötöm ezeket meg, tehát semmilyen használatuk nincsen, akkor ez vivésnek számít szombaton? Nem, mert ugyanúgy ez alá van rendelve, ez a kötő alá van rendelve, annak el nincs belevarva az anyagába a kapucninak, de alá van rendelve a magának a ruhának. Oké, okay. Most a következő részben arról lesz szó, ami egy visszatérő kérdés, hogy bizonyos esetekben lehet-e kiskapukat találni, vagy csalni különböző tilalmakkal kapcsolatban. És ugye itt most vissza fogunk térni a borszűrő kérdésére, hogy ugye azt mondtuk, hogy a borszűrő tilos felrakni szombaton vagy ünnepnapon a kancsó vagy a hordó tetejére. Korábban azt mondtuk, hogy volt egy olyan vélemény, hogy azért, mert ezzel olyan, mintha egy sátrat bontanék, hoznék létre. Végül a Talmud azt mondta, hogy nem, hanem azért, mert ez egy nagyon hétköznapi eljárás. Erre azt mondta Rába Barafuna, Májri Madomáma Smezbi, öntöm Litlaisz Bajramonim, de Tajleba Smarim, lehet itt egy kicsit csalni. Ki lehet feszíteni ezt a borszűrőt, azzal a látszattal, hogy nem borszűrőnek használom, hanem azért, hogy beletegyek gyümölcsöket. Nagy gyümölcsöket, mondjuk gránátalmákat. És miután beletettem a gránátalmákat, utána azokat ki lehet venni, és a bort meg lehet vele szűrni. Amire vási volt, de talabbari majdnem, és erre azt mondta, vási, de mindez csak akkor, ha először tényleg belerakom a gránátalmákat. Tehát akkor így lehet csalni. Mert azt kérdezi a Talmud, ha lehet így csalni, akkor mi az oka annak, hogy egy másik helyen azt tanultuk, hogy nem lehet csalni. Matilin sejhadben majd le cajrecha majd, és lőj le cajrecha majd, asszur. Szabad-e ünnepnapon sört főzni? A Talmud azt mondja, hogyha az ünnepen meginnám ezt a sört, tehát szükségem van rá, akkor ez a főzés, és ha ünnepen lehet főzni, akkor lehet sört is főzni. De ha nincs rá szükségem, mert van már korábbról főzött söröm, akkor ez az ünnep utánra készülne, akkor nem lehet. És ehogy sejhart marim, ehogy bocsánat. Igen. Ehogy sejhart marim, ve ehogy sejhart szajrim, és ugyanez a helyzet azzal, hogyha bármiből főzöm ezt a sört, mindegy, hogy árpából főzöm, vagy datojából főzöm, nincs különbség. A lényeg az, hogyha nincs rá szükségem az ünnepen, akkor nem szabad főznöm. De váfal pisé és lehen jasan majdim ve sőisze minha hodos. Viszont egy kicsit csalhatok azzal, hogyha van régi söröm, de azt mondom, hogy nem akarom a régi sört, hanem a friss sört akarom inni, akkor lehet főzni azzal a mondással, hogy majd a új sört fogom meginni, amit most főztem, és a végén, amikor megfőzöm, akkor mégiscsak előveszem a régi sört, és ezt pedig félreteszem másnapra. És ezzel kicsit csalva az ünnep utánra készülök tulajdonképpen. Most ugye itt nincs az az előírás, hogy ez csak akkor lehet, egy kicsit iszok ebből az új sörből, hanem ezt nyugodtan lehet félrerakni. A szűrővel kapcsolatban viszont azt mondtuk, hogy csak akkor lehet kifeszíteni azzal a mondással, hogy igazából gyümölcstartónak feszítem ki a borszűrőt, hogyha előbb tényleg belerakom a gyümölcsöket. Magyarul, amikor így csalok egy bizonyos kifogással, azt a kifogást teljesítenem kell, vagy nem feltétlenül kell teljesítenem, mielőtt belevágok. Azt mondja, Talmud haszam lai muhacha milsa, haha muhacha milsa. Azt mondja, itt van egy nagy különbség. Amikor a sört főzöm, akkor senki nem látja, nem tudja, hogy van régi söröm, vagy nincs. Maga a főzés, az nem tilos ünnepen, és ezért nem kell ennyire rigorózusan eljárnom ezzel a idézővel, jelbevett csalással. Ezzel szemben, amikor a borszűrőt feszítem ki, akkor mindenki azt gondolja, hogy a bort akarom leszűrni, és hogyha belerakom a gyümölcsöt, akkor értik meg, hogy ez nem a hagyományos használatra van használva, hanem a valamilyen más használatra, tehát arra, hogy a gyümölcsöket belerakjam. Többször tanultunk már, vagy beszéltünk már erről, hogy ezek a vallási előírásokban, tilalmakban használt kiskapuk, csalások, ezek mind azokban az esetekben merülnek egyáltalán föl, amikor nem egy tórai, egy bibliai tilalomról vagy szabályról van szó, hanem egy olyan szigorításról, amit a rabbik vezettek be. Mivel a rabbik, a bölcsek vezették be a szigorítást, ezért bizonyos módon föl is oldhatják ezeket a szigorításokat, és ezekben az esetekben lehet ilyen idézőjelben vett csalásokkal ezeket a engedményeket megtenni. Amelére banon rávási házim már hájcúrvömére banon, azt mondták a bölcsek rávásinak, nézd csak meg ezt a fiatal rabbi növendéket, micsoda észkombány, micsoda fantasztikus zseni. Ráfuna bárháziim smély, ki volt ez a fiatal rabbi? Ráfuna Rabchajun fia, vagy Rabhuna, Rabchalvon fia, de sakel bra de tuma, umanach be bárza de dana, be amár le cnújek a mekaveno. Aki hogyan csalt, úgyhogy fogott egy fokhagyma fejet, és ez bedugta a hordónak a dugója helyére, és azt mondta, én nem dugóként akarom ezt használni, hanem csak el akarom rejteni a fokhagymát. És ezzel tulajdonképpen bedugta a hordónak a dugóját, ami ugye amúgy problematikus lenne, hogyha nem maga a dugó helyéről beszélnénk, hanem itt egy lyuk keletkezett a hordónak, az tilos lenne bedugni, vagy befoltozni, mert az az edénynek, vagy az eszköznek a javítása lenne, és ez tilos szombaton. Ő viszont egy fokhagymával oldotta ezt meg, de azzal a kifogással, hogy itt igazából nem az eszköz érdekelte, hanem a fokhagymát akarta megőrizni. Egy másik eset, vagy azért a naimbe mábra, vagy avarakla hári vissza, vagy szajer piri, vagy amár annál lemeinam keme kávén. Egy másik esetben, hogyan csalt, idézőjelben, felszállt egy kompra, a kompal amúgy tilos lenne átmenni a folyó túloldalára szombaton, ez is egy rabinikus tilalom különben, és a komp egyszer csak elindult, ő átment a túloldalra, és amikor megkérdezték tőle, hogy ez hogy is voltak, azt mondja, nem, én csak egy jó helyet találtam, hogy ott kicsit szunyókáljak, és közben átment a túloldalra a komp. Akkor ez is egy ilyen idézőjelbe vett csalás. Amar lejó hár ramaka márta, hár rababedába manani, vagy szurbele rabanan, laj asszile neivád lehet hila. Erre azt mondta nekik Rávási, ti minden esetet, amit itt leírtok, ezek csalások, idézőjelben vett csalások. Most minden ilyen csalás, az mikor merülhet föl, akkor, hogyha valamilyen rabbinikus tilalomról beszélünk. De szurva, mert vannan, lai asszile mélyvednek a tchila. És azért azt is tegyük hozzá, hogy még ebben az esetben is, hogyha szabad rabbinikus előírások vagy szigorítások esetében bizonyos szempontból egy kis csalással feloldani a szigorítást, egy rabbihoz, vagy egy bölcshöz nem illik, hogy ezt csinálja, és a közösség szeme láttára mindenki előtt így járjon el. Miért? Mert a közösség nagy része nem fogja tudni pontosan, hogy mi számít rabbinikus tilalomnak, mi számít tórai tilalomnak. És a végén azt fogják gondolni, hogy itt egy rabbi vagy egy bölcs csak úgy megszegi ezeket a tilalmakat mindenféle kifogással, és félreérthető lesz ez az eljárás. Oké. Okay. Most akkor ezzel lezártuk ezt a kérdést, és a következő részben egy új misna következik. Vissza fogunk térni a borszűréshez. Ugye azt mondtuk, hogy a bor szűrőt nem szabad kifeszíteni, és a bort nem szabad leszűrni. De szabad-e a leszűrt bor borkövén, vagy seprőjén, ami a szűrőben maradt, átönteni vizet? Hogy ennek mi lenne az értelme, erről több vélemény is van. Nekem legrokon személyesen véleményűt arról van szó, hogy egy ilyen kis színezetet vagy ízt akar adni a víznek. Ugye ma is vannak ezek a félig ízesített vizek. Mostanában vezették be, én különben ki nem állhatom, de ami ilyen mondjuk nem gyümölcslé, hanem van egy kis mondjuk barack érintése a víznek. Egy kis íz, egy nagyon finom ízérintés bele van víve. És ugyanezt csinálták, hogy a borkőn vagy a seprőn átöntötték a vizet, és akkor a víznek volt egy ilyen nagyon finom kis ízesítése. Azt mondja, a misna nőiszni májmál gábias manim misvését zajlú, szabad átönteni a vizet a borkövön vagy a seprőn, hogy keresztül folyjon rajta. Ez egyik vélemény. A másik olyan az, hogy itt arról van szó, hogy azért, hogy a víz tisztuljon. Mindenesetre ezt szabad csinálni. Úgyhogy száninnesz a jájnbe szudarim, és magát a bort is szabad tisztítani úgy, hogy egy ruhaanyagon öntjük keresztül. Itt már nem a borkőtől vagy a seprőtől való tisztításáról beszélünk, hanem arról, hogy maga a bor az tisztább legyen. És ez nem egy egyértelmű válogatás, úgy, mint amikor a seprőtől választom le a bort, és ezért ez megengedett. Ube kififa mitzvész, ezt lehet csinálni egy ilyen anyagon keresztül, és lehet csinálni az egyiptomi kosáron keresztül, ami egy nagyon sűrűn szedett kosáranyag. De nőisztin bejtszabem ezt a nenes selhárdal, korábban már tanultunk, hogy ugyanígy a tojást keresztül lehet önteni a nagyon kisszemű mustárszűrőn keresztül. Majd erről később tanulunk, hogy miért. Vagy ajszinánu molimbe sábesz, szabad mézes bort készíteni, keverni szombaton. De Jehuda almér be sábesz, be kajsz, be jöjjön több lagin. A Judehez azt tette hozzá, hogy szombaton ez csak egy pohárban lehet kikeverni. Ünnepnapon viszont kancsóban is ki lehet keverni. Ube majed be havisz. Fél ünnepen pedig még egy hordóban is ki lehet keverni. Ebből Czadik Lémia Alkohol a fia Öhénap, Czadik szerint pedig nincs különbség ünnep, fél ünnep, szombat között. Annyit keversz ki mézesborból, amennyi vendéged van, amennyire szükséged van. Oké, akkor nézzük most, hogy mit mond erről a Talmud. Amar az Irin, Noisein, Adam, Jain, Szalul, Umain, Szulul, Szeichamas, Merezbe, Sábasz, Veinuha is. Azt mondta az Irin, szabad a szűrőn keresztül önteni mind a tiszta bort, mind a tiszta vizet, és ezzel semmilyen probléma nincsen. Ával a kurin laj, de hogyha ez piszkos víz, vagy piszkos bor, akkor ezt nem lehet keresztül önteni, mert akkor az már egy tisztítása, egy válogatása annak a folyadéknak. Mész, nem sem gondolom, hogy miért tajréd adom, hamisel jájén, jénus, már reó, nőszön, hogy szakam sem emel, ez be sábasz, vagy ha is. Azt mondja a Talmud, hát ez hogyan lehetséges, amikor a Simon Gemlai azt mondta, hogy szabad fel is keverni a hordóban a bort, amiben a seprő és a bor össze fog keverni, és még utána is át lehet önteni a szűrőn. Targama Zéri, Bénha Gita és Sanu Zéri ezt úgy magyarázta, hogy itt nem a hagyományos hordóban már hosszú ideje álló borról és seprőről van szó, amikor azt mondja Rab Simon ben Gamliel, hogy a szabad a szűrőn keresztül önteni, hanem a mustról. És a must az eleve nagyon, hogy mondják, ez nem tiszta, és azt mindenki, az a ivás része, hogy ezt mindenki keresztül önti a szűrőn, és erre mondja azt, hogy ezt szabad csinálni. Mert Száninesz a Jájmeszi Darin, ugye azt mondta a misna, hogy az ruhaanyagon keresztül lehet önteni a bort, hogy még tisztábbá tegyük. Amarav Simbarchi, ami Vácsel Ajász Guma, azt mondta erre Rav Simi, hogy az azért fontos, hogy ne úgy rakja a borra, vagy a pohárra ezt az anyagot, hogy az így belelógjon a borba, amikor már a bort keresztül, vagy a vizet keresztül öntötte rajta, mert akkor vizes, nedves lesz, nagyon átázik, és amikor könnyen lehet, hogy ki fogjuk facsarni az anyagot, ami ugye szombaton tilos lenne. Ubeke fifon mitzvisz, szabad egy egyiptomi kosáron is keresztül önteni, hogy az egyiptomi kosár ez egy ilyen nagyon sűrűn szedett, sűrűn font kosáról. Amarab Chilbar Ási, Amar Rábi, Vácsen Lajag, Bia, Mikár Kész, és Kli Tefach. De ezt hozzátette a Chilbar, hogy ezt a kosarat, hogyha az edény tetejére rakom, akkor ez közel kell, hogy legyen, az edény fölé rakom, akkor az az edény aljához közel kell, hogy legyen. És nem szabad, hogy egy ökölnyi, egy tefáhnyi távolságra legyen az edény aljától, mert akkor az már olyan, mintha egy sátrat hoztam volna létre, mert a sátor ala minimum magassága az egy tefáh, egy ökölnyi méret. Amarav, háj pár nuka, pár rönyka, a plálgebej de kubesari, azt mondta Ráv, mindezekkel a szűrőkkel kapcsolatban, hogy az a anyagszűrő, amit a hordó tetejére tesznek, az, hogyha csak a hordót félig takarja el, akkor az megengedett, mert az nem számít olyannak, mint hogyha egy sátrat hoztam volna létre. A kulökuba aszur. Viszont, hogyha az egész felé kiterítettem, akkor az olyan, mint hogyha egy sátrat hoztam volna létre, és ez tilos. Amaráv papelajnia hadek inisci jönsza, be pumédek kuznédek a vissza, az ember ugyanúgy ne rakjon a hordó tetejére szalmaszálakat, vagy faágakat, hogy ezzel takarja le, vagy hogy ezen keresztül öntse a bort, és szűrje le. Viszont de házen nekem sem eresz, mert úgy néz ki, mintha szűrőt rakna föl, és a szűrő felrakása szombaton tilos. Dvérav papasa afus sikra mi mana le mana. Rav papénak a házában az volt a szokás, hogy a sört átöntötték egyik edényből, a másik edényből be, és így szűrték le. Amar le rav áhami diftile a vina, ikani caicesz. És azt kérdezte erre Rav Acha, hogy ez miért nem tilos, ez miért nem számít válogatásnak, amikor egyszer az átöntés után még mindig van, hogy kis cseppek lejönnek a fönnmaradt piszokból vagy darabosságból, amit leszűrtünk, és akkor az egyértelműen a rossznak és a jónak a szétválasztása, a hasznosnak és a haszontalannak a szétválasztása. Szóval a Talmudni, Cajicis levére, Papa, Lecha, Sivi, ők ezt nem vették figyelembe, és náluk ez nem számított válogatásnak. Köszönöm szépen a figyelmet, igencsak színes volt a mai paletta, úgyhogy köszönöm, hogy tudtunk tanulni. Holnap után még folytatjuk a pótlását a tanulmányainknak, vagy pontosan holnap, mert ha jól emlékszem, a csütörtök van, tehát holnap reggel még így fogunk tanulni, hogy pótoljuk a elmaradt tananyagot, szombat bejövetele előtt pedig a menetrend szerinti tanulást fogjuk tanulni, szombat este csak menetrend szerint fogunk, és a vasárnapot pedig nem tudom, azt meglátjuk, addig is mindenkinek jó pihenést, szép napot, sikereket, és sok napsütést kívánok!